templomtérkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Szonda István néprajzos a beszélgetőtársam, Gyoma Endrődön vagyunk, ahol Szent Antal kultusza igen eleven. Honnan ez a Szent Antal jelenlét itt Páduától igen messze?
Szent Antal jelenlét azt hiszem mindenütt érezhető, de hogy ezen a településen is, hogyha Gyomendrődről beszélünk, ugye mindenképpen hozzá kell tenni, hogy ez egy összenőtt település, Gyomából és Endrődből alakult ki.
És most Endrődön vagyunk, amely egy elég katolikus település.
Így van, ugyanis a gyomai városrész egy mezőváros, és ott három vallás, történelmi vallás tudott megtelepedni, ott igazából a legkisebb a katolikusság, de az endrődi városrész ez mindig is tudomásunk szerint katolikus hitű volt, és igen, buzgó vallásos emberek éltek itt. A Szent Antal kultusz, ez a 19. század végén indult, és egész gyorsan elterjedt. Van egy pontos név, aki a Szent Antal kultuszt Endrődön egy kicsit elősegítette ennek a megnyilvánulását, és ez Kiszei Márton, endrődi gazdaember volt. A Dunán erről Kiszei, a Dunán arról Kiszelinek mondják ugyanazt a nevet. És Kiszei Márton annyira buzgó, Szent Antal hívő volt, és adományozó ember, hogy a templomban lévő Szent Antal oltár az ő adományából épült. De az ő Szent Antal annak adományozó tevékenysége nem merült ki ebben, hanem itt 1903-ban egy nagyon érdekes kis épületet segített világra, és ez nem más, mint a Szent Antal kenyerének sütőháza.
Szent Antal kenyere, az fogalom.
Így van, Szent Antal kenyere, és innen értem én igazából a Szent Antal kultusznak ez az igen szociális jellegét, a Szent Antal kenyere kultusznak a szétsugárzását egész Európában és Magyarországon is.
Igen, és hát a Szent Antal kenyere a szegények kenyere.
Így van. 1903-ban felépült ez a kis házacska, amit egy fogadalom eredményeképpen, hiszen Kiszei Mártonnak mindig halva születtek a gyermekei, és annyira elszomorodott, hogy hát a Jóisten nem adja meg neki, hogy élő gyermeke legyen, akkor Szent Antalnak tette egy óriási ígéretet, hogy ha élő gyermeke születik, akkor valami nagy-nagy dolgot fog Szent Antal tiszteletére áldozni.
És nem hiába fordult Szent Antalhoz?
Hát nem hiába, természetesen, hiszen Viktória nevű kislánya életben maradt, úgyhogy nagy öröm volt a családba, és tartotta a szavát, és a saját költségén felépítette Szent Antal kenyerének sütőházát.
De ez mit jelent, egy pékséget?
Nem. Tehát ez nem egy pékség. Ez egy olyan épület, amely tulajdonképpen két helyiségből állott. Egy nagyobb szoba, amelybe egy hatalmas kemencét építettek, és előtte egy konyha, kiszolgáló rész, és talán még egy picike kis kamra is tartozott hozzá. Nem azzal a céllal épült, hogy ott lakjanak, hanem azzal a céllal, hogy a falu szegényeinek ünnepnapkor és bizonyos időpontokban társadalmi munkában a falu asszonyai összeadott alapanyagokból kalácsot, illetve kenyeret sütöttek. És ez működött is, utána tulajdonképpen egyházi kezelésbe adta az épületet, és ez a szociális gondoskodás az elesett embertársainkról itt ebben a faluban, ez Szent Antal nevével volt összefogva, és ez a kis kenyérsütőház, és direkt mondom, hogy nem pékség, ez tulajdonképpen segített abban, hogy az elesett családok a sok éhes száj bizonyos napokon friss kenyérhez jusson.
Meddig működött eredeti funkciója szerint ez a sütőház?
Egy kicsit homályos a története. Azt biztosan tudjuk, hogy egyházi tulajdonban volt 1953-ig. Már nem mint sütőház működött, hanem ilyen szociális lakásként működött. Lassan 3 éve egy különleges dolog történt itt a városban, tulajdonképpen egy vallásturisztikai pályázat eredményeként sok-sok ehhez kapcsolódó objektum megújult, és sikerült a sütőházat és ezt a zarándokházat, ahol most állunk.
Ami Szent Antal zarándokház.
Természetesen Szent Antal zarándokház. Tulajdonképpen felújítani és ebben a szellemben működtetni. Ahol most állunk, ezt is úgy, ez 1929-30-ban épült, és Szent Antal szegényháznak épült. Tehát ez az épület is egy Szent Antal ház, amelynek az volt a funkciója, volt egy nagyobb kamrája, ahol összegyűjtötték a különféle élelmiszereket, és itt pedig ilyen kis lakószobácskák voltak, ahol 2-3-4 koldus lakott.
A mellettünk levő épület pedig Szent Antal népház?
Igen, és folytatva ezt a kört, hogy miért van itt tulajdonképpen így egy helyen, egy térségben ezek a Szent Antal emlékek. A fő épület, ez a kultúrház épület, ez 1930-ban épült római katolikus népháznak, és ez is egyházi kezelésben volt. Csernus Mihály apák plébános úr, aki még nagy politikus is volt, mint országgyűlési képviselő, nagyon sokat áldozott, hogy az erdődi nép művelődése, kultúrájában tegyen. Úgyhogy ő kiharcolta azt, és pénzt szerzett, hogy ennek a községnek egy emeletes kultúrházat, az akkori szóhasználatba népházat építsenek. És aztán megtöltötték élettel, hiszen itt a kalott mozgalom indult, ugye? Ugye a kalottnak az egyik fontos alapítója, Ugrin József.
Ő de való? Én őt ismertem, én az Újember szerkesztőségében dolgoztam 1980-tól, rendszeresen járt be az Újember szerkesztőségébe, mert a főszerkesztőnk, az akkori főszerkesztőnk Magyar Ferenc is egy nagy kalottos volt, ő a Csíksomlyói Népfőiskolának volt a vezetője akkor, amikor visszacsatolták Észak-Erdélyt, és hát harcostársa volt Ugrin József, és hát a lányát is ismertem, aki KDNP-s képviselő volt az első ciklusban, Ugrin Emesét. Tehát ők endrődiek?
Igen, igen, ők endrődi származások. Tehát azért érdemes ezt a közeget egy kicsit bemutatni, hogy megfelelő táptalaj volt ahhoz, hogy itt ez a nagyon szép vallási hagyomány tudjon működni, és tulajdonképpen egy szentnek a kultusza így ki tudjon teljesedni.
Szonda István nem csak néprajzos, hanem szobrász is. Nézzük meg azt a kápolnát, amely erről árulkodik pironkodva, de hát a rádióhallgatók nem hallják a pironkodást. Hagyj kérdezzem meg, hogy hova való?
Én ide való Gyom Endrődi vagyok, és tulajdonképpen itt nőttem fel az Endrődi városrészen, és hát amellett, igen, hogy társadalomkutatással foglalkozom, előtte képzőművészeti pályán indultam, és most volt itt egy lehetőség arra, hogy ezt a kettőt egy kicsit ötvözzem, és amikor készültünk, és feltártuk a Szent Antal sütőháznak a történetét, amelyet 2001-től kell elkezdeni, és ez egy másik történet lesz, akkor tulajdonképpen azóta én már Szent Antal kultuszával, a tanításaival, az ábrázolásával foglalkoztam, és itt volt egy lehetőség, amikor a tervező betervezte természetesen az zarándokházba ezt a picike kápolnát, ami nem lehetett más, mint Szent Antal kápolnája. Akkor kaptam egy lehetőséget, hogy elkészítsem a Szent Antal oltárját.
Szent Antal oltár egy nagyon szép Szent Antal szoborral.
A megformálásban igyekeztem azt az egyszerűséget, egy kicsit a népi naivitásnak a gondolatvilágát is belevinni a szobor megformálásába. Tehát az, hogy ki van bontva, és mint a népi faragásainkon egy kicsit ugye ezek a kis bordázott vésőnyomok látszanak. Illetve az egész szobor egyszerűség, ami nagyon fontos volt számomra, hogy hiszen ő egy nagyon egyszerű szent, egy nagyon egyszerű ember volt, aki nem szerette a bonyolultságot. Hogy ezt hogyan tudom átadni, hogyan tudom megéreztetni az emberekkel. És hát azt a gyönyörű pillanatot, amely ugye azt írta, azt mondta magáról, hogy amikor megjelent neki, hogy egy ilyen kis szálláshelyen megjelent a kis Jézus, és átkarolta a nyakát, hogy onnantól kezdve ő másra nem is vágyott, csak a Jézussal való találkozásra.
És ezt örökítette meg. De a kenyér is ott van, Szent Antal kenyere is ott van a kezében.
Természetesen a kenyér sem maradhatott el, és az a nagyon belsőséges kapcsolat, amit megpróbálsz a szobor ábrázolni, ahogyan valóban a kisgyermek átöleli Szent Antalt.
Igen, és megsiogatja az arcát.
Misztikus, nincs teljesen kibontva, egy kicsit különleges.
Nagyon szép. Van négy dombormű is.
Ez Szent Antal, amikor az övével gyógyítja meg.
A kordáját
átadja, ugye a megháborodott embernek. Uh-huh. Ezek a picikek és domborművek tulajdonképpen olyan célzattal készültek, hogy mint egy elmesélő kép.
Egy Biblia pauperum, egy szentféletét elmesélő képregény, ugye?
Így van, és ez maga egyszerűség van, amikor a halaknak prédikál,
igen, vagy amikor a szamár letérdel előtte.
Így van. Tehát ezek egy nagyon jellemző események Szent Antal életéből.
Van egy ereke tartó is, de nem hiszem, hogy igazi Szent Antal ereke van benne, de ez jó lenne.
Hát tessék elhinni, hogy egy igazi
Szent Antal erekje
van. Cank Gábor plébános úr, amikor megszentelte a kápolnát, akkor az ő tulajdonában volt egy Páduából származó Szent Antal erekje, egy picike kis ruhafoszlány, és ezt neki ajándékozta.
Nagyon-nagyon jó. Munkaközben szeretett bele Szent Antal világába, vagy pedig predesztinálva volt erre a néprajzos?
Nem hiszem, hogy volt ebbe tudatosság, de amikor én Szent Antallal elkezdtem foglalkozni, egy kicsit utánolvastam, akkor én megkapott az ő személyisége, és nagyon, nagyon szimpatikus. És hát a jelentősége.
És nincs olyan templom a világon, ahol Szent Antal ne lenne ott ábrázolásban, szobrával, vagy valamilyen módon.
Tehát... legnépszerűbb szentje, és ezt magával, az emberekhez való leereszkedéssel, ahogyan a koszos koldushoz odahajolt. Tehát ami a mai világunkban is egy nagyon fontos üzenete Szent Antalnak.
Olaszoknál hát rengeteg szent van, de Il Santo, nem is mondják ki a keresztnevét, az Szent Antal. Szonda István továbbra is a beszélgető társam Gyoma Endrődön, illetve Endrődön. Mekkora ez a szálláshely? Kiket várnak, kiket fogadnak itt? Hányan férnek el?
Ha minden pótágyat berakunk, akkor 26 férőhelyünk van, és ami a célja az Arándokháznak elsősorban, hogy már most 6. éve, és most lesz 7. éve, hogy Gyomendrődről, és innen erről a helyről indul a Szent László gyalogzarándoklat, Gyomendrőd és Nagyvárad között, úgyhogy igazából ez is hozzásegítette ahhoz, ez a gondolat, ez az arándoklat, hogy ebből a korábbi szegényházból egy zarándokházat alakítsunk ki.
Tehát zarándokoljunk Szent Antallal Szent Lászlóhoz.
Hát természetesen.
Erősítik egymást.
Így van, erősítik egymást.
Mire használják a kultúrházat? Az most katolikusa, vagy a városé? Tehát az egykori katolikus, most Szent Antal népház. Micsoda most?
Akármilyen furcsa is, de önkormányzati intézmény vagyunk teljes mértékben.
Ez az egyháznak egy nyereség, azt hiszem.
Én is úgy gondolom, és azt nem tudom, és kicsit bizonytalan voltam, amikor a névválasztása volt az intézménynek, mert 2016-tól Szent Antal népházként működünk, és amikor az új intézmény megalakult, akkor úgy gondolkoztunk, hogy milyen nevet kellene adni neki. Én csak annyit mondtam, hogy van egy vallásturisztikai irányultsága az intézmény ennek a részének, illetve az Endrődi városrészen, ahol vagyunk, ott Szent Antal kultusza nagyon erős. A másik dolog pedig, hogy maga a közművelődési szintér pedig alapvetően, és így is ismerték régen, hogy ez egy népház, ha nem is tesszük azt, hogy római katolikus, hanem egy népház.
Hát ez a helybeli kultúrház.
Igen.
Azt még nem is mondtam, hogy a Szent Antal utcában vagyunk.
Ez eredetileg Szent Antal utca volt, és utána kapott valami más nevet.
Mondjuk Sallai Imre utca.
Hát nem Sallai, talán Fürth Sándor oldalt.
Hát akkor nem, ezek testvérek voltak.
Igen, tehát egy kicsit azért szerették volna egy időszakban itt azért Szent Antalt kitörölni az emberek emlékezetéből, de hát nem lehet természetesen.
Balagunk a Szent Antal utcán, Endrődön, és ott látunk egy templomtornyot, az az Endrődi katolikus templom.
Így van.
Ami érdekes módon nem Szent Antal.
Nem Szent Antal. Szent Imre, a védőszentje az egész községnek és a templomnak is természetesen.
És akkor itt vagyunk a sütőháznál. A
sütőháznál most már felújult pompában látható, de ez az eredeti épület, csak egy felújításkor egy pici kis átalakítás történt.
Így tornácos, nagyon szép.
Tornácos volt eredetileg, csak nem volt ez a kiugró rész. Ezt azért kértük a tervezőtől, hogy itt azért szeretnénk nem csak a Szent Antal kultuszt ismertetni az ideérkezőkkel, hanem ezt a kemenci és sütő hagyományt is tovább éltetni. Úgyhogy a ház az él, hiszen minden pénteken begyújtjuk a kemencét, és sütjük azokat a helyi keltésztákat, amelyek itt hagyományosan az Endrődi városrészen voltak, és hát vannak. Ez a ház, ahogy említettem, 1903-ban épült, és
fehérre meszelt ház, nagyon szép barna ablakai vannak, amelyek előre kifele is nyílnak, vagy csak kifele nyílnak, mint a régi ablakok.
Igen, igyekeztünk a felújításkor nagyjából azt a formát visszahozni, amilyen a ház lehetett ugye itt a 20. század elején. A lényeges, hogy itt a ház oromzatát megnézzük, mert egy kis fülkét láthatunk.
Ahol szintén Szent Antal van?
Természetesen, ahol Szent Antal szobra látható. 1903-ban processzióval, ünnepséggel itt megszentelték a házat, tehát volt egy kis ünnepség, és akkor behelyezték a Szent Antal szobrát ebbe a kis fülkébe, ami szépen itt áldogált tulajdonképpen az 1960-as évekig, tehát túlélte a Rákosi korszakot, túlélt mindenféle változás, senkit nem bántott, mindenki jó érzéssel tekintett föl Szent Antalra, esetleg még egy imát is elmondott magába. És a 60-as években már mint kiutalt szolgálati lakás volt ez a sütőház, és akkor éppen a falu nagyon egyik közkedvelt embere lakott itt, a végrehajtó. Hát amúgy, ahogy mondják, szelíd bácsika volt, aki itt lakott a feleségével, de mégis valami történt, hiszen a 60-as években egyszer szörnyű haragra gerjedt, és leverte ezt a szobrot, amely szobor akkor három részre tört. Itt szembe, hogyha megfordulunk, itt Ugrin család lakott, Ugrin Simonné.
Hát Ugrin Józsefnek rokonai?
Hát itt sok Ugrin van, úgyhogy ezt nem biztos, hogy tudni. És az az idős Ugrin Simonné látta ezt az esetet, és összeszedte mindenféle bátorságát, és bejött ide a végrehajtó udvarára, és fölvette a szobrot, és elvitte. És utána nem is beszéltek erről. Ő nem nagyon merte mondani, a végrehajtó nem firtatta ezt az ügyet is, és hogy meghalt a néni, felkerült a szobor a padlásra, akkor a fia a menye lakott itt, ugyancsak Ugrin Simonné, akitől ezt a történetet tudom, vagy tudjuk. És amikor 2001-ben egy kicsit elkezdtünk kutatni Szent Antal ügyébe és a sütőház ügyébe, és elkezdtük keresni a szobrot, akkor tulajdonképpen a szobor már nem volt meg, de maga az ügy az felszínre került. Most képzeljük el, hogy annyira kitörölték a település tudatából, hogy ez Szent Antal sütőház, hogy én úgy nőttem fel, hogy nem hallottam, nem messze laktam.
Igen.
Talán 1 kilométerre. És itt járkáltunk, itt bicikliztünk, és nem tudtuk, hogy mi ez a ház. Nem mondták az idősek. Tehát annyira bezárták ezt a dolgot.
Egy agymosás zajlott.
Teljes mértékű agymosás, ha tudták, és nem volt róla szabad beszélni. Abba az időben ebből ilyen kommunista mintafalut akartak, ugye itt volt Endrőd, Körösladány, Túrkevebből akarták, hogy itt kommunista mint, óriási mozgalmi élet volt látszóan, és az egyházi emlékek rombolása, eltüntetése az
szisztematikusan zajlott.
Elég erősen, tehát nem csak ez, hanem még másról is tudnánk beszélni, mondjuk egy fájdalmas Máriának a megrongálásáról, megmentésével azzal, hogy elásták, stb. Stb. Úgyhogy tehát 2001-ben indult, és akkor ezt a kis szobrocskát kerestük, és nem volt meg, de a késztetés is egy nagy tanulság ez a dolog, hogy a leszármazott az Ugrin Simonné, ő úgy érezte, hogy nekik közük van, és ők ajándékoztak egy szobrot, egy kis egyszerű gipszszobrot, amelyet vissza is helyeztünk, akkor a Ivány László plébános úr szolgált itt, és itt Szent Antal ünnepén, június 13-án egy kis ünnepség kapcsán visszakerült a szoba, akkor itt egy idős emberek laktak, nagyon aranyosak voltak, és szépen utána évenként visszatérve Szent Antal napján itt összejöttünk, Lilium szentelés volt, és hogy szépen megöltük ezt az ünnepet. És hogy meghalt ez a két idős ember, eladták az épületet, és nagyon rossz útra indult. Mindenféle emberek költöztek be, akiknek az volt a célja, hogy ezt le kell rombolni. És majdnem sikerült, hiszen itt már lyukas volt a tető, itt teljesen le volt rombolva a belső része a háznak, és hát azt lehet mondani, hogy ilyen közvécé és drogozóhely volt és szeméttelep. Próbálkoztunk, cikkeket írtam, felhívásokat tettem közzé, hogy hát ezt nem hagyhatjuk, ezt a dolgot. És ez ment jó néhány évig, aztán persze eladósodott, ugye leterelték a házat, 8 millió forintot, tehát azt látszott, hogy ebből nem lesz semmi. És egyszer csak megindult valami, és sikerült rábeszélni az önkormányzatot, hogy váltsa ki a házat, és utána jött a pályázat, hogy indítsuk meg, és el is indult a felújítás. És a szobor ott volt. És már itt folytak a kőműves munkák, és mindenki meg volt nyugodva, egyszer kapok egy telefont, hogy hol a szobor? Hol a szobor? Hát még tegnap ott volt. És eltűnt a szobor. Nem tudjuk, azóta sem tudjuk, hogy hol a szobor.
Hát az a helyén.
Szobor, amely 2001-ben került fel. Hát annak lába kért. De hát reméljük, hogy jó helyre került. Hiszen pénzbeli értéke egy ilyen többletgyártmányú gipszszobornak, ami elég kopott festésű volt, hát nem tudjuk. De, és itt visszatérek megint, hogy 2014-ben, amikor volt az egésznek az avatás, akkor ugyancsak az a család, de csak beállított egy gyönyörű Szent Antal szoborról, még mindig érezték, hogy ők felelősek a házért, és most ez a szobor látható a fülkében.
És akkor itt vagyunk a sütőházban, ahol péntekenként egy bubos kemencében készül Szent Antal kenyere. 2018-ban, illetve mindenféle finomságok.
Így van, tehát amikor felújítottuk a házat, akkor gondolkoztunk, hogy ez legyen egy kiállító hely, ahol a sütőház történetéről, Szent Antalról lehet kapni információkat, de utána egy kicsit átgondoltuk, hogy ez ne egy statikus kiállító hely legyen, hanem az üzenetet adjuk át, a tudást vigyük tovább. És akkor kitaláltuk, hogy építsük vissza a kemencét, mert az már nem volt itt, akkor a helyét megtaláltuk, és indítsuk be azt a hagyományt, amely sajnos kiveszett, már úgy néz ki a településről, ahogy az idősek elmennek, ezt a tudást is elviszik magukkal, ezt nem sikerült, és amit megtanultunk idős asszonyoktól, azt itt koncentrálva tudjuk péntekenként bemutatni, és elsősorban káposztás lepényt sütünk, amit nagy nemzeti ételendrődön, és azt hiszem itt ezen a vidéken, és hát különféle kátrétest és lekváros kéflék.
A Szent Antal utca hova visz? Egyik vége a városközpont fele megy, másik fele?
A másik fele pedig a katolikus temető, amit szarvasvégi temetőnek neveznek.
Ahol is?
Ahol is a kis temetői kápolnát természetesen Szent Antal névre keresztelték.
Szonda István volt a Kalauzunk Gyoma Endrődön, a Szent Antal utcában. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor. Thank you.